Rádióegyetem. Művészetelmélet történet. Strukturalizmus. Teller Katalin előadása.
Jó napot kívánok mindenkinek! A mai órán megpróbáljuk a strukturalizmust áttekinteni. Előre bocsátom, hogy meglehetősen modellszerű lesz a bevezetés, mert nagyon sok mindenről kell beszélnünk, és ahhoz, hogy a képzőművészetekre ki tudjunk tekinteni, az még egy nagy következő lépés lesz. Az előadást négy részre osztottam. Az első nagy részben röviden ismertettem a strukturalizmus tudománytörténeti helyét. A második nagyobb részben kitérünk a strukturalizmus gyökerére, úgymond, Ferdinand de Saussure főművére. Majd aztán a harmadik részben a képen is látható Román Jakobson tételeit fogom ismertetni, úgyhogy kitekintünk az előzményekre is, majd aztán az, amit el is kellett, hogy olvassanak már, vagy reményeim szerint elolvastak, a Boris Uspenszky a kompozíció poétikája című írásának az alaptételeit fogjuk végignézni. Mielőtt erre rátérni, két előzetes megjegyzésem lenne. Az egyik az, hogy tulajdonképpen a strukturalizmusnak számos válfaja élt egymás mellett. Ezek folyamatosan hatottak egymásra. Én most megpróbálok rekonstruálni egy olyan tudománytörténeti utat, amely többé-kevésbé áttekinthető. Ami közös ezekben a strukturalista megközelítésekben, az a következő. Azt állítják, hogy világértelmezésünk alapvetően strukturált. Egy bizonyos rendszerben gondolkozunk, egy bizonyos rendszerben próbáljuk értelmezni a világot. Na most ez a bizonyos rendszer, ez nem más, mint a nyelv rendszere. Tehát a strukturalizmusnak az alapvető értelmezői modellje az maga a nyelv. Ennek megfelelően a problémák is nyelvi természetűek, és ezen megoldását is a nyelv működésében kell keresnünk. Később egyébként, és ami ma már jóval elterjedtebb, azon meggondolásból, hogy a nyelvi rendszer jelekből áll, nyelvi jelekből, nőtt ki a szemiotika, amelynek megint csak számos válfajai él. Erre nem fogunk kitérni. Viszont amit érdemes megjegyezni, vagy följegyezni, az az, hogy mind a strukturalizmus, mind a szemiotika egy olyan utat jár be, amely gyakorlatilag elvezet a legkisebb nyelvi egységek vizsgálatától a nagyobb művek felé, a nagyobb nyelvi rendszerek felé. Olyannyira, ezt majd látni fogjuk Uspenszkynél, hogy tulajdonképpen a kultúra is nyelvként értelmeződik, nyelvi rendszerként értelmeződik. Most nézzük meg az első nagy részt, vagyis hol is helyezhető el a strukturalizmus, mint tudományos paradigma az európai tudománytörténetben. Meglehetősen nagy a szerepe a II. Világháború sok hatásának. Ennek révén ugyanis a tudományos életben megfigyelhető volt egy elmozdulás a műimmanens értelmezések felé. Vagyis afelé, hogy a mű az egy autonóm, önmagában zárt egység, amelyre nem hatnak külső tényezők. Nem hat a politika, nem hat a háború, nem hatnak ideológiák. Ez pedig azt mondta maga után, hogy egyfelől elhatárolták magukat a strukturalisták a szellemtörténet megközelítésektől, másfelől pedig a pozitivista tudományképtől. Azt állítják, hogy a szövegnek önmagáért, vagy magáért kell beszélnie. A szövegnek magáért kell beszélnie, és hogy a mű önmaga egészében értékes, mégpedig oly módon, hogy a forma és a tartalom valami fajta kimunkált egységet alkot. Tehát itt helyezhető el a strukturalizmus alap attitűdje, ha szabad így mondani. Az ezzel ellentétes irányultság, az pedig, ahogy mondom is, abszolút ellentétes irányultság, amely azt állítja, hogy szó sincs arról, hogy a mű önmagában áll meg. A művet igenis befolyásolják külső tényezők, mint politika, kultúrpolitika, maga a szerző vagy a mű alkotója. És ezeknek a vizsgálata már csak azért is szükséges, hogy megelőzhessünk megint egy olyan jellegű politikai befolyást, vagy politikai hatás gyakorlást a művészetre, mint aminek tanúi lehettünk, hogy a nemzeti szocializmus korában. Na most ez az elképzelés lesz az alapja, vagy ehhez nyúlnak vissza, vagy ehhez hasonulnak a marxista elmélet alkotók. Ezt majd egy következő lépésben látni is fogjuk. Most ez a két áramlat, vagy ez a két fajta irányultság abszolút meghatározó a különböző tudományos diskurzusokban, így a művészet elméletben is, egészen a 60-as évek végéig. Tehát ennyit most egyelőre röviden a strukturalizmus tudománytörténeti státuszáról, vagy elhelyezkedéséről. Második lépés, nézzük meg, hogy minek is köszönhető ez a strukturalizmus, illetve miből eredezteti magát. Most a sors iróniája, hogy az alapító atty, Ferdinand de Saussure, soha nem használta úgy, oly módon a struktúra vagy a strukturalizmus szót, ahogy azt az utána jövők teszik. Ő a struktúra szó helyett a rendszert részesíti, a rendszer szót részesíti előbe. Saussure egy svájci nyelvész volt, egészen konkrétan indogermanista, szanszkrit nyelvet is vizsgálta, és az a műve, amely biblia státuszát nyert el a strukturalizmusban, látják is a címét, 1916-ban jelent meg, mint látják, posztumusz, bevezetés az általános nyelvészetbe címmel, mégpedig úgy, hogy az 1906 és 11 között Genfben tartott nyelvészeti előadásait leírta két tanítványa, mint utólagos filológiai elemzők kimutatták, nem sikerült nekik igazán tartani magukat az eredetihez. De a lényeg az, hogy ez az a korpusz, amelyel dolgoztak a strukturalisták. Na most de Saussure helye meglehetősen izgalmas, abból a szempontból, hogy milyen pozíciót foglalt el kora tudományos életében. Most a nyelvészeti kutatások a 20. század legelején alapvetően nyelvtörténeti kutatások voltak. Nyelvtörténeti kutatások, amelyek arra irányultak, hogy megmutassák, miféle változásokon mentek keresztül egyes nyelvek. Ezt diakrón vizsgálatnak nevezzük, ugye időben haladó diakrón vizsgálat. Saussure azt mondja, hogy ezt őt egyáltalán nem érdekli, és ehelyett a szinkron vizsgálódást részesíti előnyben. Vagyis azt a kérdést próbálja megválaszolni, hogy a nyelv, mint olyan, hogyan működik egyáltalán. Tehát nem arról van szó, hogy nyelvtani törvényszerűségeket próbál kiolvasni bizonyos nyelvi állapotokból, nyelvtörténeti állapotokból, hanem az, hogy a történelemtől függetlenül, vagy a nyelvtörténeti állapotoktól függetlenül miként működik a nyelv, a mi nyelvünk. Tehát nem az a kérdés, hogy a körte szó például a magyar nyelvbe hogy került, vagy milyen hangalaki változásokon ment, tehát stb., hanem az, hogy a körte szó a mai nyelvhasználatunkban miként értelmeződik, akár fonológiailag, fonetikailag, ugye hangalakját tekintve, hogyan, milyen jelentéssel bír, szemantikailag miként határozható meg egy adott nyelvi állapoton belül. Vagyis például most. Most ezzel párhuzamba állíthatjuk, ezt nem teszi meg Saussure, ezt most mi tesszük már, az például, ahogy a festészet működik. Ha a festészetben a színeket jelekként fogjuk föl, akkor nem az lesz a kérdés egy Saussure-i szemmel, hogy például a zöld színnek a használata hogyan változott az idők során, a festészet történetében, hanem az, hogy most, ha egymás mellé állítok különböző képeket, különböző festményeket, akkor milyen jelentést tudok desztillálni abból, hogy az adott képen ott van egy zöld folt. Na most ebben a Bevezetés az általános nyelvészetben című könyvében Saussure számos tételt fogalmaz meg, ebből én most négyet fogok kiemelni, amelyek a strukturalizmus további fejlődésében meghatározóak voltak. Először is Saussure azt állítja, hogy a nyelvet alapvetően három szinten értelmezhetjük. Az egyik meglehetősen egyszerű, a konkrét megnyilatkozásaink alapján, a konkrét nyelvi közléseink alapján. Ezt ő parolnak hívja, és leginkább több eszámmal használja. Magyarul fordíthatjuk esetleg úgy, hogy beszéd, az egyszerűség kedvéért. A második szint az a beszédképesség, mint olyan. Faculté de langage. Így jó? Szokták egyébként csak a langage fogalmat is használni, amikor erre a képességre utalnak a Saussure-i modellben. Ez ugye az egyes ember beszédképessége. És vizsgálhatjuk a nyelvet egy harmadik szinten, és ez lesz itt az érdekes Saussure számára, az pedig a lang, a nyelv, amely tulajdonképpen egy olyan jelrendszerként értelmezhető, egy olyan jel- és szabályrendszerként, amely implicite megvan bennünk. És akkor, amikor beszélünk, mondja Saussure, akkor tulajdonképpen erre a rendszerre építve adunk ki magunkból hangokat. Tehát ez egyfajta tudattalan meglévő dolog, amelyet aktualizálva megjelennek az egyes nyelvi kijelentések. Második tétele erre épül, tehát az, hogy a nyelv az a jelek rendszere. Saussure meglehetősen nagy lépést tesz az addigi elképzelésekhez képest, mégpedig oly módon, hogy azt mondja, hogy a nyelvi jel az olyan két részből áll, amely teljesen elválaszthatatlan egymástól. A nyelvi jel ugyanis áll egyrészt a hangalakból, Saussure többnyire egyébként a kifejezés szót használja itt, illetve a hangalak jelentéséből vagy tartalmából. Az egyik az a jelölő, vagyis amikor én kimondom azt, hogy gyümölcslé, akkor ugye az a jelölök valamit, azt azért, ami benne van ebben a tetrapakban. Ugyanakkor a jelölő tartalma az nem konkrétan ez a lé, ami benne van ebben az üvegben, mondja Saussure, hanem egyáltalán ez a képzet, hogy gyümölcslé. Ez nagyon fontos kijelentése. Miért? Saussure előtt úgy tartotta a nyelvészet, hogy akkor, hogyha én kimondom azt, hogy gyümölcslé, akkor pontosan erre a gyümölcslére gondolok. Tehát egy konkrét, megfogható dologra. A jelölő az egy konkrét jelöltre vonatkozik. Saussure azt mondja, hogy ez egyáltalán nincs így. Gyümölcsléből van kismillió. Asztalból van kismillió. Mindig egy olyan koncepcióra vonatkozik ilyenkor az én szavam, hogy asztal vagy gyümölcslé, amely megvan a minden beszélő fejében, de ahhoz ezer különböző asztal, ezer különböző gyümölcslé kapcsolódhat. Ez világos? Tehát ez egy nagyon nagy előrelépés, ez lehet, hogy ma már nem tűnik ilyen nagy dolognak, de Saussure idejében ez mindenképpen az volt. A harmadik tétele, megint csak folytatva ezt a gondolatsort, hogy jelölt és jelölő között megvan egy olyan viszony, amely nem bontható föl. Na most ez a viszony Saussure szerint abszolút önkényes, konvencionalizált. Tehát akkor, amikor én azt mondom, hogy asztal, akkor azt nem azért mondom, mert az asztal valamilyen formában kikényszerítené belőlem azt, hogy mondjam azt, hogy asztal, hanem mert így megtanultam, mert így begyakoroltam, mert tudom, hogy maguk ezt értik. Az, hogy ezek a jelek önkényesek, arbitrárisak egyébként, ezt a szörnyű szót használja Saussure, már csak az is bizonyítja, hogy például az asztal képzetét a különböző nyelvek különböző hangalakkal adják vissza. Igaz? Tehát, hogyha én azt mondom egy németnek, hogy asztal, akkor nagy szemeket fog mereszteni. Viszont ha azt mondom, hogy tis, akkor már tudja, hogy arra gondolok, ami itt van. Fölmerül viszont ezek után a kérdés, és ez lenne a negyedik tétele Jacobsonnak, hogy ha egyszer ez a viszony a jelölő és a jelölt között nem motivált, ugye? Nem tudjuk, hogy miért asztal az asztal. Akkor miből adódik ez a forma, vagy miből adódik ez a viszony? És a következő megállapítást teszi Saussure, amely az egyik, hogy mondjam, alaptétele lesz az összes strukturális elemzésnek, vagy vizsgálatnak, és amely abból áll, hogy tulajdonképpen a jelek a maguk értelmét azt a különbözőség útján nyerik el. Mit jelent ez? A különbözőség útján elnyerni egy jelentést, vagy értelmet. Egy olyan hangalak sorozaton mutatja be ezt Saussure, amelyik franciául lenne, én most egy magyarul fogom megtenni. Azt állítja ugyanis, vagy azt úgy demonstrálja ezt a tételét, hogy a nyelvi jelek alapvetően nagyon pici dolgokban térnek el egymástól. Például az, hogy hal, vagy hall, hál, vagy bal. Hogyha sorba tennénk ezeket a hangalakokat, akkor meg lehetne mutatni, hogy mindegyiknél egy dolog, egy jegy, így hívja ezeket Saussure, egy jegy különbözik. Ugye a hal hálnál az, hogy az egyikben A van, a másik meg A. Saussure-nek ezek alapján az a következtetése, hogy tulajdonképpen csak azért tudom, hogy a hal az nem hál, mert különbözik ez a két szó, különbözik ez a két hangalak. Erre fölfűzve aztán, azt majd látni fogjuk másoknál, egy egész rendszert dolgoznak ki az ügyben, hogy milyen jegyek alapján különböznek egymástól szavak, hangok, akár mondatstruktúrák. És ezeket nevezik később aztán bináris opozícióknak. Az egyikben megvan egy jegy, a másikban meg nincs meg egy jegy. Ilyen például, ha most kitekintünk másfelé, a sötét és az világos ellentéte. Ugye a sötétben nincs meg a világosságban meg megvan a világosság. Saussure oly módon kerekíti le ezt a gondolatmenetét, hogy azt mondja, hogy a nyelvi jel legfontosabb jellemzője, hogy más, mint a többi. Roppant egyszerűnek tűnik, de nagyon igaz. Jó, akkor ugorjunk a harmadik részre, Román Jakobson munkásságára, aki legalább annyira izgalmas ember volt a maga idejében, mint Saussure. Azért választottam őt ki, mert mind biográfiailag, mind elmélettörténetileg nagyon szépen leírja azt az utat, amelyet a 10-es évek közepe, 1910-es évek közepétől a 60-as évekig bejár a strukturalista gondolat. Román Jakobson ugyanis Moszkvában kezdi el ténykedését, mégpedig a formalisták köreiben nyelvészeti kutatásokat végez. Moszkvában megalapítanak egy nyelvészeti kört, ez most annyira nem izgalmas, 16-ban megalapítanak a Péterváron egy hasonló kört, ahol irodalmárok és nyelvészek dolgoznak együtt, és a kettő között Jakobson a közvetítő ember. Jó sokat utazhatott, mégiscsak 700 kilométer. Most maga a formalizmus, az orosz formalizmus, azért kell egyébként visszatérnünk ennyire az út elejére, hogy lehessen látni azt a fejlődési ívet, amely tulajdonképpen a nyugat-európai strukturalizmus is bejár. Tehát az orosz formalizmus tulajdonképpen 10 év, az orosz formalizmus esetében 10 év virágkorról beszélhetünk. Egy roppant rövid idő, de annál intenzívebb volt. Na most mik a központi fogalmak, vagy mik a központi tételei az orosz formalizmusnak? Az első olyan tétel, vagy olyan probléma, amelyet körüljárnak, az irodalmiság kérdése, ami abszolút központi helyet foglal el az elmélet alkotásban. Mit értenek ezen? Ugye ugyanúgy, ahogy az 50-es években már vagy lehet látni Nyugat-Európában, abszolút elutasítják ők is a pozitivista tudományképet, vagy az a tudományos vizsgálati módszert, és azt állítják, hogy alapvetően nem érdekes a szöveg külseje, vagy az, ami kívül van a szövegen, nem érdekes tulajdonképpen a jelentése sem, különösebben, nem érdekes a tartalma, nem érdekes, hogy mikor vagy hogyan született. Mert ez, mindez nem magyarázza meg azt, hogy mitől nevezünk egy szöveget irodalminak. Azért nevezünk ezt szöveget irodalminak, mert Goethe írta. Hát attól még lehet egy recept is, amelyet följegyzett Goethe, amikor úgy gondolta, főzicskézni fog. Vagyis arra akarnak rákérdezni, hogy mitől lesz irodalmi valami, vagy mitől lesz művészi valami. Többnyire ezt az irodalmiság fogalmat használják, de például Viktor Stroszki használja a művészieség, művészieség fogalmát is. Na most, hogyha mindezen faktoroktól, vagy faktorok alapján nem tudjuk megítélni azt, hogy egy művészi szöveg művészi-e, akkor kérdés, hogy mi alapján tesszük ezt. Formalisták azt állítják, hogy hogyha a tartalom nem megkülönböztető jegy, márpedig az, hogy Raskolnikov agyon ütti az öreg asszonyt egy baltával, azt ugye így is el tudom mondani, ettől még nem lesz egy irodalmi szöveg. Tehát, hogyha ez a tartalom elhangozhat így, és nem lesz még ettől irodalom, akkor mi az, ami irodalmivá teszi? Hát nagyon nehéz lesz kitalálni, vajon miért nevezik formalistáknak őket? Hát a forma. Tehát a forma a záloga annak, hogy valami művészi, vagy valami irodalmi. Viktor Sklovszki egy 1916-os nagyon nagy hatású tanulmányában, amelyet hál' Istennek nem fordítottak le még magyarra, Iskusztvak Akprium, a művészet, mint eljárás, vagy módszer, műfogás, eszköz, sokféleképpen lehet fordítani, lehet, hogy ezért nem fordították le. Tehát a művészet, mint eljárás című írásában feszegeti ezt a kérdést. Mitől lesz irodalmivá egy szöveg? Sklovszki ebben az írásában azt állítja, hogy természetesen egyes formális elemek révén, bizonyos műfogások révén, mi több, olyannyira kiélezi ezt a meglátását, hogy úgy fogalmaz, hogy az irodalmi szöveg vagy a műalkotás nem más, mint a benne alkalmazott stilisztikai műfogások összege. Később aztán ezt revidálja, és azt mondja, hogy rendszere. Tehát ott már úgymond a szóhasználatban is követhető egy strukturalista elmozdulás. Tehát az irodalmi szöveg műalkotás nem más, mint a benne alkalmazott műfogások összege vagy rendszere. És pontosan az ilyen eljárások vagy műfogások határozzák meg magát a költői gyakorlatot is. Na most amennyiben, és most át is térek a második központi fogalomra, ez pedig az elidegenítés, osztrányénye. Na most, ha ilyen eljárásokból áll össze egy irodalmi szöveg, akkor kérdés az, hogy ennek milyen funkciója van. Vagy ezeknek az ilyen jellegű szövegépítésnek, vagy ilyen formai módon történő fölépítésének milyen funkciója van. Hát Sklovszki azt mondja, hogy annak nem más a funkciója, mint az, hogy elidegenítsem. Kérdés az, hogy mit és kit hogyan idegenít el. Na most maga egyébként a fogalom, hogy osztrányénye, annyiban megtévesztő a magyar fordítás, hogyha azt mondjuk, hogy elidegenítés, hogy nagyon sokan ugye, nyilván a brechti elidegenítő effektusokra gondolunk, vagy gondolnak. Nem jó, ugyanis a stranny gyöp, vagy a szó, az nem idegent, nem csak idegen jelez, hanem elsősorban furcsa. Furcsa, sajátos. Tehát sajátossá teszi az anyagot, a művészi szöveg. És tulajdonképpen ugyanúgy, ahogy egyáltalán a strukturalizmus megint csak egy nagyon erős nyelvészeti érvrendszerrel vezeti le ezt a bizonyos elidegenítést, vagy furcsává tevést Sklovszki, amikor is azt mondja, hogy a költészet, vagy az irodalmi mű, és ezt kitágíthatjuk a művészet irányába is, a költészet dezautomatizálja a hétköznapi nyelvet. Hát megvannak bizonyos eljárásai a költői szövegnek, amely révén a mi hétköznapi nyelvhasználatunk furcsává válik. Fölhívja arra a figyelmünket, hogy egyébként a hétköznapi életben hogyan használjuk a nyelvet. Tehát a költészet dezautomatizálja, ezt a fogalmat használja Sklovszki, dezautomatizálja a hétköznapi nyelvet, és irritálja az észlelésünket. Ez a kibővítés már csak azért is fontos itt a Sklovszki érvelésben, mert ez az a pont, ahol azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen valamelyest elmozdul az a puszta nyelvészeti rendszerben való gondolkodástól. Tehát azt mondja, hogy akkor, amikor egy műalkotást mi megnézünk, akkor rájövünk, hogy egyébként hogyan látjuk azt a dolgot, ami a műalkotáson látható. Vagyis egy olyan effektust hív elő bennünk a műalkotás, amely idegenné tesz, vagy furcsává teszi a hétköznapokat. Tehát vissza kell kapcsolnunk, vagy valamiféle referenciát kell fölépítenünk, újra gondolnunk a hétköznap, vagy a gyakorlati élettel. Na most annyit mindenképpen le kell szögezni, és Sklovsky is megteszi, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy a művészet így módon bármiféle új világnézetet vagy ideológiát akarnak közvetíteni. Nem, erről szó sincs, csak és kizárólag a hétköznapi és a művészi viszonyát bolygatja meg. Na most, hogy világosabb legyen, néhány eljárást el is mondanék, vagy föl is sorolnék itt, ahogy megteszi ezt Sklovsky is. Ilyen például a költői szövegben az ismétlés. Ez lehet ugye fonetikai ismétlés, alliteráció, vagy ugyanígy lehet a rím, ugyanígy lehet a verszakokra való fölbontás, de ugyanígy a trópusok használata, ugye a képes beszéd használata. Na most ez lesz ez a bizonyos, a figyelmem, mert arra irányítom, ami egyébként a megszokott, Román Jakobsonnál az úgynevezett poétikai funkció. Mindjárt elmondom, hogy ez micsoda. Még mielőtt ez megtörténne, még egy pici kitérőt kénytelenek vagyunk tenni az irodalmiság fogalma kapcsán. Azt már mondtam, hogy tenni. Kénytelenek vagyunk kitérőt tenni, vagy kitérni az irodalmiság fogalma kapcsán egy másik területre. Ez pedig a próza nyelv használata. Formalisták egészen, vagy hát meglehetősen intenzíven kezdetben csak és kizárólag költészettel foglalkoztak. A versnyelv sajátosságait kutatták, a vers sajátos nyelvhasználatának a rendszerét írták le. Na most hamar rájönnek, hogy ha ilyen logika alapján haladunk, akkor például a prózának, regényeknek nem nagyon lesz helyük az irodalomban. És hát ezt a hiátust kitöltendő, ezt a hibát elkerülendő, komoly próza nyelvi vizsgálatokba bocsátkoznak, és hát arra jutnak, hogy a próza nyelv tulajdonképpen ilyen ismérvek alapján, hogy alliteráció, szimbólum használat, ritmus, rím, egész egyszerűen nem különíthető el a hétköznapi nyelvtől. Ugye? Tehát, hogyha olvasunk egy regényt, akkor nem versként olvassuk azt. És ezt a hiátus, vagy hát ezt fölismerve, egy Boris Tomaszewski nevű illető, akit föl is sikerült írnom, jó? Boris Tomaszewski nevű kutató a következő ajánlatot teszi. Nem az a lényeg, hogy a költői nyelvet a hétköznapi nyelvhez képest, vagy az irodalmi nyelvet a hétköznapi nyelvhez képest határozzuk meg, nem maga a nyelv használata fontos, hanem az, hogy hogyan prezentálunk valamit, hogyan ábrázolunk valamit. Tehát van valamiféle tartalmunk, legyen az, hogy Raskolnikov agyonveri az öregasszonyt, az agyon üti. És az, hogy én ezt a történetet miképpen tárom a közönség elé, ez lesz a lényeges központi kérdés. Na most ennek fogalmi megragadására bevezet két olyan szót, amely mind a mai napig használatos az elméleti szövegekben, ez pedig nem más, mint a fabula és a szüzsé fogalma. A fabula és a szüzsé fogalma. A francia narratológiában majd pont megfordul a kettő, de most egyelőre koncentráljunk arra, hogy Tomaszewski mit mond. Azt mondja, hogy a fabula az maga a történet. Tehát az, hogy Raskolnikov agyonüti az öregasszonyt. És a szüzsé pedig az a mód és az a forma, amiképpen elmeséljük ezt a történetet. És visszatérve ugye az irodalmiság kérdésére, állítja Tomaszewski, a szüzsé az, ami teljesíti ezt a bizonyos elidegenítő, vagy furcsává tevő effektust. Most ehhez a tételhez hozzátartozik implicite és explicite az is, vagy az a kijelentés is, hogy tulajdonképpen a fabula végtelen számú szüzsét generálhat. Tehát van egy történetem, és azt bármiféleképpen, nagyon sokféleképpen elmondhatom. Hát egy kedvelt példánk lehet erre a Raymond Queneau Stílusgyakorlatok című kis könyvecskéje, nagyon szórakoztató, és hál' Istennek gondolom ismerik, vagy már hallottak róla. Egy icipici jelenet egy villamoson, ha jól emlékszem, vagy egy BKV járművön, a párizsi BKV járművén, ahol is egy fiatal ember rálép a szomszédja lábára. Most ezt az icipici jelenetet Queneau 30 nem tudom hány stílusban írja le, vagy közvetíti. Kedvelt színházi előadás is. Majd nézzék meg, hogyha úgy adódik. Na most ez az elképzelés, hogy egy ilyen tartalom ezer fajta formában elmesélődhet, vagy megjelenhet, volt Vladimir Propp nevezetű szintén formalista tudósnak az egyik kiinduló pontja, akkor, amikor 1928-ban megírta a Mese morfológiája című könyvét. Proppnak tulajdonképpen nem más sikerült, mint ezt a Tomaszewski meglátást, vagyis, hogy egy fabula rengeteg szüzsét létrehoz, hat bizonyította, vagy elemzés során bizonyította, hogy ez bizony valóban így van, mégpedig az orosz varázsmeséket vizsgálva. Ott ugyanis, ha belegondolnak, egyébként nem csak ugye nyilván a orosz varázsmesékre, vagy orosz népmesékre igaz ez, a mesék meghatározott funkciókból épülnek föl. Ugye van mindjárt a kezdeten valami fajta kihívás a hőssel szemben. Nagyon gyakran ugye megvan a hármas felépítés, hogy háromfajta kalandot, vagy háromfajta kihívást kell legyűrnie a hősnek, és hát többnyire ugye happy end a vég. Tehát mindenütt, mondja Propp, van egy olyan alapstruktúra, amely kimutatható az egyes konkrét mesékből. És ez a bizonyos alapstruktúra, ez bizonyos funkciókból tevődik össze. Funkcióknak nevezi, kicsit idegenül hangzik számunkra, tulajdonképpen a Propp azt, ami a szereplő és az ő tevékenységéhez, vagy a tevékenysége egységét jelenti. Tehát például az, hogy egy csodával segít valaki a hősön. Na most ez a meglátás, hogy egy bizonyos, hogy sok-sok szöveg egyetlen egy, úgymond, modellt ad ki, ez lesz az egyik alapvető kiinduló pontja majd a francia strukturalistáknak, ott azon belül is az a francia strukturális antropológiának, Claude Lévi-Strauss-nak, akiről a következő órán majd egy fél mondatot még szeretnék mondani. Tehát mit látunk itt? Ugye egy abszolút egyértelmű szoszűri elgondolásról van szó. Van egy rendszerünk, ez a nyelv, amely bizonyos szabályokat fölállított számunkra. Ugye a szabályok révén tudom használni egyáltalán a nyelvet, vagy tudok kijelentéseket tenni. És ezen rendszerből megszületik sok-sok kijelentés. Vagyis egy modell, egy mesemodell kiad rengeteg fajta történetet. És a harmadik olyan fogalom vagy központi tétel, amelyet még érdemes körüljárnunk, vagy legalábbis megemlíteni, mint már említettem, a poétikai funkció. Román Jakobsonra visszatérve. A poétikai funkció, ugye ott hagytuk abba, vagy ott vesztettük el a fonalat, hogy a költői nyelvnek a sajátossága, vagy a teljesítménye az abban áll, hogy felhívja a figyelmemet arra, hogy valami más. Na most Jakobson ezt a belátást tulajdonképpen egy teljes kommunikációs modell keretein belül helyezi el. Mi történik ugyanis? Azt mondja Jakobson, hogy minden kijelentésünk, vagy minden nyelvi megnyilvánulásunk 6 faktorból tevődik össze. Összetevődik először is belőlem, mert hogy én mondok valamit. Aztán van az, amit mondok, az üzenet. Mindenképpen figyelembe kell vennünk a csatornát, vagyis az, hogy valahogy eljut az a bizonyos üzenet magukhoz. Figyelembe kell venni magukat, a címzetteket. Figyelembe kell venni a kontextust, vagyis a körülöttünk lévő dolgokat, és figyelembe kell vennünk a kódot. A kódot, amely ez esetben a magyar nyelv. Na most minden ilyen faktorhoz Jacobson hozzárendel egy-egy funkciót. Ezt most én nem fogom elsorolni maguknak. A lényeg az, hogy az üzenet faktorához társítja ő az úgynevezett poétikai funkciót. Miért? Azt mondja, hogy abban a pillanatban, hogyha egy beszélgetés vagy egy közlés folyamán én az üzenetre állítódom, így nevezi őt, beállítódom, egy üzenetre az üzenetre magára koncentrálok, akkor tulajdonképpen kizáródik, vagy legalábbis nagyon erősen a háttérbe szorul az összes többi faktor, mint az, hogy én kihez beszélek, milyen módon beszélek, milyen referenciáim vannak, ugye a kontextus, mindez lényegtelen lesz, hanem ami a lényeges, és akkor kvázi egy művészi aktust hajtok végre, az az, hogy mit mondtam. Maga az üzenet lesz a fontos. Ugye említettem, hogy tulajdonképpen egy kommunikációs modellről van szó. Jacobson ugyanis nem tesz más, mint azt az elgondolását viszi végig, hogy az egyes beszédfajtákat, az általam tett kijelentéseket osztályozni lehet. Osztályozni lehet mégpedig abból a szempontból, hogy mely faktor a domináns, mely faktor uralkodik egy-egy kijelentésemben. Csak egy kis példa, amikor azt mondom, hogy jaj, akkor az egyfelől ugye vonatkozik saját magamra, mert nyilván fáj valamim, és nem csak mókázban mondom azt, hogy jaj. Vonatkozhat magukra, mert lehet, hogy ebben a jajban van egy segélykérés, és adott esetben vonatkozhat a kontextusra, mert valaki ide tett egy rajszöget, amelyben én beleléptem, rosszabb esetben bele is ülök. Tehát azt figyeli meg Jacobson, hogy minden egyes kijelentésünk valami fajta módon erre a 6 faktorra vonatkozik. És az a kérdés, hogy milyen fajta kijelentésekben, milyen faktorok az elsődlegesek, vagy a dominánsak, akkor jön arra rá, vagy az mutatja ki, hogy a művészi szövegben mindent el tud nyomni ez a bizonyos poétikai funkció, vagyis az, hogy önnön megformáltságára, önnön fölépítésére vonatkozik. Ugye ez az, amit az előbb már megpróbáltunk valahogy körüljárni, ebben a bizonyos elidegenítés kapcsán, az, hogy ugye önreferenciális, arra figyelek, hogy hogy van megcsinálva az a szöveg. Annyiban összefoglalnám, hogy jobban átlássuk, és át tudjunk vezetni a negyedik részhez, Uspenskyhez, hogy miféle elmozdulás megy tulajdonképpen végbe az orosz formalizmus alaptételeitől a Jacobsoni strukturalizmusig. Ugye arról van itt szó, hogy a különböző elemeket, a nyelvi jelrendszernek a különböző elemeit, amelyet például prop funkcióknak nevez, egyre tágabban ragadják meg, vagy egyre tágabban értelmezik. És egyúttal specifikálnak is. Vagyis nem arról van már pusztán szó, hogy például a rím működésmódját egy-egy konkrét szövegen elemzem, hanem azt próbálom kimutatni, hogy a művészi szöveg, mint egy teljes rendszer, miként helyezhető el, vagy miként értelmezhető a hétköznapi, vagy a gyakorlati nyelvhasználat, vagy szöveghasználathoz képest. Vagyis mi történik? Ez sokkal tágabb és sokkal rugalmasabb, dinamikusabb rendszerben igyekeznek a strukturalisták értelmezni a szövegeket. Ez ugyanúgy áll a műalkotásokra is. Tehát immár nem az a fontos, hogy egy festmény például hogyan használja különböző színeket, és ez milyen jelentést generál, vagy milyen furcsává tévő effektust, hanem azt, hogy egyáltalán a műalkotás miképpen illeszkedik bele a nagy rendszerbe, amely ugyanúgy, mint maga a műalkotás nyelvileg meghatározott, vagy nyelvi jelrendszerként írható le. Na most az 1937-ben született Boris Uspenszky, még mind a mai napig él, mint látják, egy már a későbbi nemzetékhez tartozó illetőről van szó. Már ebből a tág struktúra fogalomból indul ki, vagy ezzel a tág struktúra fogalommal dolgozik. Ugye 1970-es ez a bizonyos a kompozíció politikája című műve. Uspenszky ugyanis azon a véleményen van, hogy immár nem a nyelv a mindent átfogó rendszer. Nem pusztán arról van szó, hogy a nyelv módjára, vagy a nyelv működési logikájára támaszkodva tudnánk értelmezni. Hanem ez a bizonyos átfogó rendszer, ez maga a kultúra. Maga a kultúra, amely egyébként a nyelvhez hasonlóan úgy szintén jelrendszer, és amely végtelen számú szöveget tud létrehozni. Itt a szöveget természetesen nem oly módon kell érteni, ahogy azok az én kis jegyzeteim például kinéznek, hanem bármiféle kultúrában megragadható vagy elkülöníthető jelenség. Ez most lehet egy biccentés, akkor, amikor én kijövök vagy bemegyek. Lehet egy nagy regény természetesen, lehet bármilyen műalkotás. A szövegek ugyanis nem mások, mondja Uspenszky, mint a kultúra aktualizálódásai. Ugye itt megint csak visszaköszön az a Saussure-i elképzelés, hogy van a nyelvi jelrendszerünk, amelynek az egyes konkrét megjelenési esetei, azok a mi kijelentései. Na most miről van szó ebben a bizonyos a kompozíció politikájában? Ha esetleg végigolvassák, nem ajánlom egyébként feltétlenül, mert nem egy lektűr, hogy úgy mondjam. Nem másról van szó, mint arról, hogy megpróbálja Uspenszky ezt a belátását, hogy van valamiféle rendszer, amely számos megnyilvánulási formájában állhat elénk, elemezni. És ez egészen konkrétan természetesen irodalmi szövegekből indul ki, ugyanakkor annak érdekében, hogy a rendszer, hogy úgy mondjam, mindenhatóságát bizonyítsa, kiterjeszti aztán a képzőművészeti alkotásokra is. Mégpedig oly módon, hogy a szöveg fogalmát tágítja ki, amikor azt mondja, hogy a szöveg nem más, nem kifejezetten írott szövegekről kell gondolnunk, hogy a szöveg nem más, mint szemantikailag rendezett jelsor. Szemantikailag rendezett jelsor. Hát ez ugye lehet, ha belegondolunk, egy film, lehet bármilyen kijelentésünk is. Na most Boris Uspenszky egy nagyon okos ember, és azt is látja egyúttal, hogy bármennyire ütőképes modellt dolgoz ki arra, hogy hogyan közelítsünk különböző műalkotásokhoz, megteszi azt a leszűkítést önmaga keze megkötésével is, hogy az a jellegű műértelmezői ajánlat, amelyet ő tesz ebben a könyvben, például nem tudja megragadni az absztrakt festészetet, vagy az absztrakt zenét. Miért nem, mondja, vagy kérdezi, meg is válaszolja. Azért nem, mert azok nem szemantikailag szervezettek. Nem szemantikailag szervezettek, tehát nem a jelentés egységekből összetevődő dolgokról van szó szerinte, hanem puszta szintaktikai szerveződésről. Na most nézzük meg azt, hogy mit is állít Uspenszky. Azt mondja, hogy rengetegen beszélnek, vagy hát úgymond egy divat szó lett a struktúra, rengeteget beszélnek a jelenségek struktúrájáról, de nem lehet pontosan tudni, hogy mit is értenek ezen. És ahhoz, hogy konkrétan lássuk azt, hogy egy műalkotásnak milyen szerkezete is van, ő egy nagyon speciális megközelítést javasol. Mi ez a speciális megközelítés? Azt mondja, hogy a műalkotás szerkezetét, vagy ahogy utána konzekvensen használja, kompozícióját, oly módon tudjuk feltárni, ha az elbeszélést, vagy ezt a bizonyos műalkotást a nézőpontok szempontjából vizsgáljuk. Az az alapfeltevése ugyanis, hogy a szerző és az elbeszélő és a hős különböző szempontjait, vagy nézőpontjait kielemezve következtethetünk az egyes műveknek a mély struktúrájára. Ugye itt megint csak arról van szó, megint erről a gesztusról, amelyel minden jó vágású strukturalista dolgozik, hogy az elemzés, hogy az egyes konkrét szövegek vizsgálata elvezet minket valami fajta nagyobb rendszer megismerése felé. Ez pedig mondja Uspenski, ugye a mély struktúra. A nézőpont kapcsán egy fontos megkülönböztetést tesz, ez pedig nem más, mint a külső és a belső nézőpont használata, és azt állítja, hogy ezek váltakozását, illetve ezek helyi értékét legjobban négy síkon tudjuk vizsgálni. Tehát előttünk áll egy irodalmi szöveg, tisztában vagyunk azzal, hogy van egy elbeszélő. Uspenski egyébként meglehetősen sok helyet reflektálatlanul keveri az elbeszélőt és a szerzőt. Tehát van egy elbeszélőnk, és van egy hős minimum, és ezek kettőjük nézőpontváltásait kell vizsgálnunk ahhoz, hogy eljussunk ehhez a mély struktúrához, mégpedig úgy, hogy ezt a vizsgálatot négy síkon végezzük el. Mi ez a négy sík? Az első az ideológia síkja. Ez tulajdonképpen nem más, mondja is egyébként, mint az értékelés síkja. Tehát azt kell megnéznünk, hogy akár a szerző, akár a, vagy az elbeszélő, akár a hős szájából milyen értékelő mondatok hangzanak el. Csak egy példa, hogy világosabb legyen. Idézzük csak fel például, mondja Uspenski a 26. oldalon, hogyan ír a Vigovi óhítűekről egy 19. századi történelmi tanulmány szerzője a Kijevi Teológia Akadémia kiadványaiban. Ő természetesen, már mint a beszélő, ő természetesen a pravoszláv egyház hivatalos álláspontját tolmácsolja. Tehát az óhítőekről beszél egy pravoszláv. Idézem, a vezetőjük Andrei halála után az összes vigoviak, Simon, jön egy hosszú orosz Dionysievichez, meg ezt még próbáltam is, amikor jöttem volna, Simeon Dionysievichez járultak, és könyörögtek neki, hogy testvére nyomdokaiba lépve legyen Daniel segítőtársa hamis istentiszteletük ügyében. Ugye a vigoviak, az óhitű vigoviakról tudósít a szerző, oly módon, hogy hozzáteszi ezt a bizonyos hamis jelzőt az istentiszteletükhöz, amelyet ők maguk, a vigoviak nyilván nem hamisként ítéltek volna meg, vagy ítéltek meg, hiszen az ügyben fordultak a Simeon Dionysievichez, hogy ezt a bizonyos istentiszteleti formát elfogadtathassák. Tehát világos, hogy miről van itt szó. Ugye a szerzői perspektíva, vagy a szerzői értékelő nézőpont belekerül egy olyan szövegbe, ahol amely eredetileg nem abból a nézőpontból szólt volna. Uspenski szerint a második alapvető sík, amelyet végig kell zongorázni minden elemzői eljárás során, az a frazeológia síkja. A frazeológia síkja, amely tulajdonképpen nem más, mint a beszéd stílus síkja. Elsősorban az elbeszélő beszédmódja és a szereplők, vagy a hősök, vagy hős beszédmódja közötti viszonyt vizsgálja, vagy jelenti. Adott esetben a szerző ugye közelíthet a hőse beszédmódjához. Van, amikor ez teljesen egybe is esik, amikor ugye egyes szám első személyű elbeszélőről van szó. És a hős, illetve a szerző, vagy elbeszélő ugyanaz. De distanciálót, távolságot is teremthet tőle, például kommentár révén. Ilyen például egyébként a Háború és békében biztos rengetegen olvasták el azt a nagyon sok-sok oldalt már. A Háború és békében az a számtalan sok francia párbeszéd jelenet, amikor a szerző feltételezett szándéka, vagy legalábbis Uspenski így szeretné olvasni, az, hogy egy sajátos nyelvi magatartásmódot sugaljon, akkor, amikor franciául szólaltatja meg az orosz, egyébként orosz beszélőit. Ugyanígy példaként szolgál Uspenski számára Napóleon nevének a használata. Napóleon nevének különböző formáinak a használata, úgy, mint Napóleon, Buonaparte, meg a Bonaparte, amelyekhez minden egyes alkalommal egy külön értékelői mozzanat kapcsolódik. Na most ez a fajta stiláris megszerkesztettsége egy-egy szövegnek, mondja Uspenszky, tulajdonképpen nem feltétlenül jellemző csak és kizárólag az irodalmi szövegekre. Így például idéz, vagy mondja azt, hogy a tárcairodalomra, vagy egyáltalán a publicisztikában is találhatunk erre példát, és erre idéz egy nagyon érzékletes példát, amelyet szeretnék maguknak gyorsan felolvasni. Idézzük csak fel a jól ismert példát. Hogyan változott Bonaparte Napóleon megnevezése, amely mindig valami fajta érték ítéletet is hordoz. Hogyan változott Bonaparte Napóleon megnevezése a párizsi sajtóban, attól függően, hogy Napóleon milyen közel járt Párizshoz, a száznapos uralomhoz vezető útján. Az első jelentés így írta le, hogy Napóleon Elba szigetéről Franciaországba érkezett. Idézett, a korzikai szörny partra szállt a Huanöbölben. A második híradás így szólt, a kannibál Grass felé közeledik. A harmadik tudósításban ez állt, a trombitorló bevonult Grenoble-ba. A negyedik, Bonaparte elfoglalta Lyont, az ötödik, Napóleon Fontainebleau felé vonul, a hatodik már így hangzott, ő császári felségét ma az ő hűséges Párizsában várják. Tehát látszik ez a fajta szép fokozatos elmozdulás az elítélő vagy a negatív értékeléstől, kannibál, korzikai szörny, oda lehetett volna vérszívó trombitorló, az ő császári felségéig. A harmadik sík, amelyet kiemel Uspenszky, és én az én meglátásom szerint ez lenne az, amelyet tovább lehetne fejleszteni oly módon, hogy a képzőművészeti alkotásokra, főleg például a filmre jól lehessen használni, az nem más, mint a tér és időbeli viszonyok síkja. A tér és időbeli viszonyok síkja. De Uspenszky azt mondja, hogy minden egyes nézőpontot be tudunk azonosítani, hogy hol és mikor érvényesül. Tehát, hogy a szerző, elbeszélő, hős mikor és hol beszél. Ez egy nagyon egyszerű meglátás. Erre csak egy kicsi példa, megint csak háború és béke. Fiatalok csoportja ül az egyik szobában, és a gyerekkorukra emlékeznek. Majd aztán, ez már a regény, Eduard Karlics játssza el Monsieur Field Nocturne-jét, amit annyira szeretek. Hallatszott az öreg grófné hangja a szalomból. Tehát először ugye az elbeszélő ott ül a fiatalok társaságában, majd ugye azt mondja, hogy a szalomból hallatszik egy hang. Vagyis egészen konkrétan egyfelől egyidejűségről van szó, tehát olyan, mintha az elbeszélő ott lenne jelen a fiatalokkal együtt, és azt is be tudjuk azonosítani, hogy nem a grófné szoknyáján ül, vagy nem a grófnő mellett ül, hanem ott a fiatalok mellett. És ez szimplán abból a tényből, hogy az elbeszélő úgy fogalmaz, hallatszott az öreg grófné hangja a szalomból. Tolsztoj mondhatta volna egyszerűen úgy is, mondja Uspenszky, hogy a grófné kiszólt a szalomból. Csak hogy akkor a beszélő pozíciója a térbeli elhelyezkedését illetően nem lenne úgy meghatározva, mint ahogy az idézett részben láttuk. Na most egy hosszasan zongorázza végig Uspenszky a különböző tér és időbeli viszonyok ábrázolását, vagy alkalmazását. Ami itt fontos számomra, és meglehetősen tényleg produktív lehet, az az, hogy a térbeli elhelyezkedéseket minduntalan a kameramozgás analógiája írja le. Tehát az, hogy egy elbeszélő hogyan láttatja a történéseket, mondja Uspenszky, az nem másképp történik, mint hogyha egy kamera lenne az ő fején, kezében, orra előtt, szem előtt, és azáltal tárná elénk az ábrázoltakat. És ennek megfelelően madártávlatról beszél, néma jelenetről, akkor, amikor a kamera ott van benne a jelenet részeként, vagy pedig folyamatos áttekintésről. Az idősik elemzésében tulajdonképpen Uspenszky nem mond túl sok újat, viszont nagyon szépen végig elemzi egyes szövegeken azt, hogy milyen fajtái vannak az időkezelésnek. Ugye itt van az előreugrás, hátraugrás, vagy pedig az egyidejűség. A negyedik szint, vagy sík, amelyet javasol, elemzésre javasol Uspenszky, az pedig a nézőpont a pszichológia síkján. A lélektani síkon, vagyis nincs másról szó, mint hogy egy-egy szubjektumnak a belső nézőpontját vesszük-e föl, vagy valamifajta objektív nézőpontot alkalmaz a szerző. Na most, hogy ne legyen ennyire egyszerű a dolog, Uspenszky kiegészíti ezt a modelljét, amely mondom, roppant összetett, és itt most nincsen egész egyszerűen arra idő, hogy végigmenjünk ezeken a különböző fajta nézőpont használatokon. Hát amivel még olyan komplexebbé teszi ezt a leíró módszert Uspenszky, az az, hogy, még három olyan szempont van, amelyet feltétlenül alkalmaznunk kell annak érdekében, hogy az elemzés teljes legyen. Ez pedig nem más, mint a szemantikai szempont, a szintaktikai és a pragmatikai. A szemantikai, a szintaktikai és a pragmatikai. Az elsőn nem mást ért, mint hogy meg kell azt tudnunk vizsgálni, hogy maga a leírás és a valóság, illetve hát a szöveg világában ábrázolt valóság, milyen kapcsolatban áll egymással. Azt mondja ugyanis, hogy a leírás mindig függ a tárgytól. A szintaktikai elemzésen pedig azt érti, hogy meg kell néznünk, hogy a különböző nézőpontok, amelyeket az előző négy síkon fölfedünk, miként viszonyulnak egymáshoz. Tehát ha van egy értékelő, adott esetben egy olyan értékelő nézőpontunk, amely mondjuk egy hőshöz kapcsolódik, az mondjuk az ideológia síkján, vagy az értékelés síkján valahogy működik. Ugyanaz a nézőpont viszont például a frazeológia síkján egy másfajta nézőpontot implikál, akkor meg kell néznünk azt, hogy ez a kettő hogy áll össze. Ez egy nagyon fontos meglátás, ugyanis azt mondja, hogy ebből táplálkozik, ennek az eltéréséből, vagy ezen kétfajta nézőpont használatból táplálkozik az irónia. Ugye az elbeszélő mond valamit, de közben azt nem úgy érti. Én viszont nagyon ügyesen, okosan, mert tudok olvasni, ki tudom találni, hogy itt hogy egy belső nézőpontütközésről van szó. És ugyanígy a szöveg és az olvasó szintjén működik a pragmatikai dimenzió, ez pedig az, hogy én fölismerem ezt a fajta ütközést, a két nézőpont ütközését. No, ugye az utolsó fejezetben, amelyet majd olvasniuk is kell, vagy már is olvastak, ezt a szövegelemzői modellt megpróbálja kiterjeszteni Uspenszky a képzőművészetre. És azt mondja, hogy három területen alkalmazhatók jól ezek a kategóriák, amelyeket ő bevezet. Az első, az a perspektíva. Hát ez ugye adódik is többé-kevésbé, ha már egyszer nézőpontot használtunk. Azt mondja, hogy nagyon jól látható például, hogy a reneszánszig, amíg a lineáris perspektíva föl nem találódott, vagy be nem vezetődött a festészetbe, azt lehetett látni, hogy a szerző, mármint hogy a festő, de szerzőnek hívja változatlanul, belehelyezkedett a képbe. Ugye a lineáris perspektíva, legalábbis így olvassa Uspenszky, azt föltételezi, hogy van egy kívülálló, egy szemlélő, ez lehetek én, vagy ugye maga a festő, egy olyan képet tár elém, amelyet kívülről látok, és éppen ezért lesznek ugye rövidülések benne, ezért futnak össze a párhuzamosok a végén. Ám de ez egészen a reneszánszig nem így volt. Ugye hát gondoljanak csak az ikonfestészetre, vagy ott már kezdett a későbbi ikonfestészetben. Tehát amikor ugye egy totálisan sík képet kapunk. És azt mondja, hogy tulajdonképpen az, hogy nincsen perspektíva, nem használnak perspektívát, azt sejteti, vagy azt implikálja, hogy maga a szerző ott áll benn. Ő nem is akarja perspektívikusan látni a képet. Ennek köszönhető, mondja ő, hogy például a háttérben álló alakok adott esetben nagyobbak lehetnek, mint nekem az előtérben álló alakok. A második terület, ahol alkalmazható szerinte a nézőponthoz kapcsolódó fogalmi keret, az nem más, mint maga a keret problémája. Abból indul ki Uspenszky itt ezen gondolat menete során, hogy a keret problémája az tulajdonképpen egy abszolút általános kultúrszemiotikai probléma. Miért? Ugye a keret kijelöli azt, hogy valaminek van vége, eleje. És ez, ha más nem, egy antropológiai igényünk arra, hogy valamit egészként lássunk, befejezetként lássunk, elkezdődőnek és befejezetként lássunk. Ugye itt hozza is az olyan példákat, hogy például az istentisztelet, amely egy bizonyos rituális mozdulattal kezdődik, vagy pedig akár a színház, ugye fölmegy a függöny. Tehát, hogy mindig megvannak azok a jelek, amelyek arra utalnak, hogy valami elkezdődik, majd aztán ugye legördül a függönybe, és végződik valami. Na most ez egyúttal, mondja Uspenszky, a keret maga ugye meghatározza magának a műalkotásnak is a pozícióját. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a műalkotás önmaga kialakít egy homogén művészi teret. A legegyszerűbb példa természetesen maga a kép, amely ráadásul be van keretezve. Ugye itt látnunk kell, hogy vissza is utaljunk még az első óra anyagára, hogy Uspenszky egy abszolút a klasszikus művészet fogalommal dolgozik. Tehát a keret az hozzátartozik a műalkotásokhoz. Most a külső nézőpont például, mondja ő, teljesen egyértelmű a lineáris perspektívikus ábrázolásoknál. Ugye azért látok összefutó vonalakat, mert kívül állok a képen. És ilyenkor a keret, mondja Uspenszky, oly módon működik, mint hogy egy ablak lenne. Igen ám, de például probléma vagy kérdés az, hogy miként alkotja meg a keretet, vagy ezt a fajta ablak képzetet, a nem lineáris, vagy nem perspektívikus ábrázolás. És azt mondja, hogy ilyenkor képes a kép azt sejtetni velünk, hogy van egy belső, meg egy külső nézőpont. Tehát éppen azáltal, hogy a belül elrendezett képelemek adott esetben ugye azt mutatják belül, hogy a szerző vagy a festő ott áll benne, és ezért nem használ perspektívikus ábrázolást. Ugyanakkor, mondja Uspenszky, általában a kép szélén van arra utalás, akár oly módon, hogy még egy szemlélőszerű alak belekerül a sarokba, akár úgy, hogy a domború és a homorú formákat váltja a szerző vagy a festő. Tehát, hogy van arra utalás, hogy a képi felület elválik tőlem, mint külső nézőtől. Na most erre még ad egy olyan meghatározást, vagy egy olyan példát, amikor azt mondja, hogy a külső-belső nézőpontnak az összefolyatása, vagy egyidejű szerepeltetése alapvető módszere, vagy alapvető eleme volt az orosz ikonfestészetnek, vagy egyáltalán az ikonfestészetnek is. Ugye a 16. század közepéről származik ez az ábrázolás, és azt mondja, hogy azáltal, hogy van egy előterünk, és az előtér az a központi rész, ugye ott történik a dolog, van egy előterünk, amely egy interior tulajdonképpen, elvileg, ugye egy belső térben játszódik le, adja meg a belső nézőpontot, hát magát a festőt, a szerzőt, míg nem ennek az interiőrnek az elviekben külső részét, már pedig ugye az a templom együttes vagy kolostor részlet, az pedig az, adja meg a külső szemlélőnek a viszonyítási pontot. Tehát itt teljesen egy, hogy mondjam, tematikusan is megjelenik a belsőség, az, hogy én hogy a szerző belül áll, vagyis ezt az első jelenetet, mintha ő maga ott ülne, festi meg, míg nem a más, a háttér, az a maga perspektívikus ábrázolásában az, ami már utal arra, hogy egy külső szemlélő is bevonódik az értelmezésbe. Most ezt a keret problémáját még kiegészíti annyiban Uspenszky, tulajdonképpen egy banális megfigyelés, de igaz, az, hogy minden műben vannak bizonyos mikroleírások, amit ő mikroleírásnak nevez. Mi ez a mikroleírás? Azt mondja, hogy minden egyes műben vannak olyan kis történetek, amelyeket kis történetekként tudunk azonosítani. Tehát a keretalkotás minden műben működik. Példa lenne erre, vagy példa nála, az olyan ikonok, amelyek a keret tükön, ugye, a bibliai történeteket, piciben, miniaturizált változatban, a bibliai történeteket, különböző bibliai történeteket vonultatnak föl. Vagyis mindegyiknek ugye van egy kis kerete, ám de mindegyik a nagy egésznek, mert pedig a középső kép az ugye mindig a nagy elbeszélés, a nagy egésznek a részei. Az utolsó terület, ahol alkalmazható, mondja Uspenszky, az ő leíró modellje, az a háttér problémája. Ez abszolút kapcsolódik magához, a keret problémájához is. És ez a kép is szolgálhat erre például nekünk. Tehát egy másfajta perspektíva, kétfajta perspektívát, kétfajta nézőpontot alkalmaz az első, a kép előterében álló alakok ábrázolásánál és a kép hátterében álló kép ábrázolásánál. Összefoglalom gyorsan. Alapvetően egy meglehetősen száraz tipológiának tűnik ez az Uspenszky leíró modell. De legyünk jó hiszeműek, és próbáljuk meg, hogy mondjam, desztillálni a pozitívumait. Egyfelől azt gondolom, hogy nagyon jól szemlélteti azt a fajta már-már mechanikusnak tűnő értelmezői módszert, amelyet a strukturalisták képviselnek. Vagy pedig ugye az újabb keletű szemiotikusok. Vagyis minden áron, mindenféleképpen olyan törvényszerűségekre kíváncsiak, olyan törvényszerűségeket kívánnak föltárni, amelyek a nyelvi, vagy nem nyelvi, de valami fajta jelrendszer alapszerkezetéből indulnak ki, vagy alapszerkezetének köszönhetők. És így módon próbálnak nagyon-nagyon sokfajta, sok esetben abszolút összeegyeztethetetlen kulturális jelenségeket értelmezni. Na most mi az, ha szabad így mondanom, üzenete az Uspenszky leírásnak? Ugye látjuk, hogy 1970-es megjelenés, ez Moszkvában jelenik meg, ahol bizony a kritika, mint olyan, nem volt különösebben szeretett dolog. Tehát mi lenne az üzenete számunkra, vagy egyáltalán egy ilyen tudománytörténeti kontextusban? Hát alapvetően az, hogy arra próbálja ráirányítani figyelmünket Uspenszky, hogy figyelnünk kell arra, hogy ki beszél. Ugye az, hogy a nézőpont problémáját teszi meg az elemzés fő kérdésének, vagy központi kérdésének, az nem másra utal, mint hogy meg kell tudnunk határozni, és oly módon kell tudnunk értelmezni egy szöveget, hogy kitől származik. Kinek a szempontjait, kinek az értékelő szempontjait, kinek a pszichológiai szempontjait érvényesíti a szöveg. Vagyis akkor, amikor például egy propaganda szöveggel van dolgom, akkor propaganda szövegként tudjam azt beazonosítani, és nem bibliaként adott esetben. Tehát van egy, én úgy gondolom, hogy van egy az Uspenszky elképzelésnek egy olyan vetülete, vagy egy olyan történeti, vagy kultúrpolitikai háttere, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk, és amelyből tulajdonképpen adódik ez a fajta, hogy úgy mondjam, fixációja arra, hogy a nézőpont kérdését nagyon-nagyon óvatosan és nagyon finoman kell elemeznünk és értelmeznünk. Vagyis az, hogy egy valami fajta objektív leíró rendszer segítségével, ahogy ezt Uspenszky fölajánlja nekünk, vagy a kezünkbe adja, próbáljuk meg kicselezni a szöveg cseleit, magukat, a szöveg vagy hazugságait. A másik izgalmas vetület, amit már említettem is, az az, hogy a filmnyelvi leírásokban valószínűleg jól lehetne alkalmazni ezeket az usztenszkijai fogalmakat. Az, hogy nem tágította ki, vagy nem dolgozta ki, nem tette komplexebbé ezügyben ezt a leíró modellt, az tulajdonképpen meglehetősen meglepő. Ugyanis Uspenski később a tartui szemiotikai iskolának volt az egyik, vagy még mindig tagja, tartui szemiotikai iskolának az egyik jeles képviselője, aki Juri Lotman mellett dolgozott, vagy dolgozhatott, és ugye Juri Lotman nevéhez egy nagyon komoly filmszemiotikai életmű is kapcsolódik. Viszontlátásra!
Elhangzott Rádióegyetem. Művészetelmélet történet. Teller Katalin, Strukturalizmus. Az ELTE BTK-n 2011. szeptember 28-án elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.